arról volt szó, hogy egy rendszert adnak Ukrajnának. Ismerni kell a német, illetve a lengyel döntések előkészítését. Körülbelül fél évvel ezelőtt kezdték a németek és a lengyelek mindenképpen érthetően és érezhetően az orosz reakciókat kitapogatva bedobni azt az ötletet, hogy ők már pedig vizsgálják azt a lehetőséget, hogy milyen lenne, hogyha nem teljes légtérzárat létesítenének, mert ugyebár ez azonnal háborút jelentene, hanem itt jönnek képbe mindenképpen Lengyelország elsősorban, hogy legalább az ukrán nyugati vidékeket egészen Kijevig részben védjék, létesítsenek egyfajta ilyen légvédelmi ernyőt. Véleményem szerint érezhetően próbálják kipuhatolni, hogy az oroszok hogyan reagálnak erre. Ne felejtsük el, hogy pár napja, hete tulajdonképpen eszkalálódott megint a szóbeszéd azt illetően, hogy az oroszok mennyire képesek és mennyire hajlandóak adott esetben NATO államokat megtámadni. Úgyhogy Románia adott pillanatban visszavette ezt az ígéret. Tulajdonképpen az Euróatlanti Szövetség kartájának negyedik cikkeje elméletileg feljogosítja a NATO országokat arra, hogy sorozatos kommunikációval, gyűlésezéssel, illetve kollaborálással eldöntsék, hogy a szomszédba dúló háború az mennyire érinthet NATO területeket, de ez egy nagyon-nagyon hosszas folyamat. Nem tiltott ilyen légvédelmi ernyő biztosítása, nem tiltott az, hogy adott esetben Ukrajna fölött, Ukrajna légterében Lengyelországból kilőtt rakétával leszedjenek tulajdonképpen orosz rakétát, de ahhoz kapcsolt, hogy nagyon hosszas és nagyon megfontolt tárgyalások eredménye kell legyen. Magyarán véleményem szerint itt egyszerre folyik ígérgetés, elég bátor ígérgetés és időhúzás. Arról nem is beszélve, hogy érdemes belekalkulálni azt, hogy a közelgő amerikai választások, a bideni bénakacsa periódus, illetve Trumpnak a kiszámíthatatlan viselkedése és ígérgetése, illetve tervezgetéseit figyelembe véve, jelenleg az Euróatlanti Szövetség úgy néz ki, mint az euróatlanti szkepticizmus.
Ezt a dilemma konstellációt azért az is megnehezíti most, hogy Konstantin Dolgov szenátora, az Orosz Föderációs Tanács tagja és egyben az Oroszország ENSZ-nél akkreditált állandó képviselő helyettese önveszélyes lépésnek nevezni azt, hogyha Ukrajnának légvédelmi rendszereket biztosítana a román vagy a lengyel fél. Hogyan érdemes ezt értelmezni? Milyen valós veszéllyel kell Romániának számolnia, ha légvédelmi rendszert adna át Ukrajnának?
Románia eddig is azt a taktikát alkalmazta, hogy amilyen fegyverrendszereket egyszer csak át tudott adni, azt átjuttatta. Ezt nem verték nagy dobra, ezt én teljesen díjazni tudom, tehát nem provokálták az orosz felet, még csak verbális kifakadásokra se, vagy diplomáciai húzavonára sem ingerelték az orosz oldalt. Próbálják elejét venni egy eszkalációnak, próbálják elejét venni a provokációnak. De amennyiben olyasmire kerülne sor, mint célzott csapásmérés Románia ellen, akkor minden bizonnyal a rendelkezésre álló légvédelmi rendszerek ezt kivédenik. Nem kellene Románia egy olyan drón hullámra vagy rakéta hullámra számítson, amilyennel például Izrael kellett számoljon.
De a légvédelmi rendszernek az átadása előidézhetne egy ilyen állapotot ön szerint?
Véleményem szerint amennyiben, és csak is amennyiben kitudódik ez az átadás, akkor sem, akkor is inkább diplomáciai enyebenye következne. Főleg arról van szó, ugyebár, hogy Harkivnál megpróbálják a szerencséjüket az oroszok ismételten, illetve délen Avdiivka bevétele után folyamatos az előre nyomulás. Nem hiszem azt, hogy kedvük, erejük lenne megosztani erejüket és frontálisan neki menni NATO országnak. Ezt nem hiszem.
Az elmúlt napokban ugye egy váratlan fordulatként az orosz elnök leváltotta a védelmi minisztert, Szergej Sojgu helyére pedig Andrej Belousovot nevezte ki. Az Amerikai Háborús Tanulmányok Intézete szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök egy elhúzódó ukrajnai háborúra és a NATO-val való esetleges jövőbeni konfrontációra való felkészülést alapozott meg ezzel. Ön szerint melyek az erre utaló jelek, hogyha az új védelmi miniszter karakterét nézzük?
Teljesen Putyin vérmérsékletének megfelelő volt ez a döntés, ez a tisztogatás. Persze mindenki arra gondol, hogy valakinek ki kell zuhanni a 9. emeletről, most nem erről van szó, általában nem erről van szó, amikor ilyen magas pozíciók csereberére kerül sor. És Belousovval szemben is sokaknak az volt a megfogalmazás, hogy hát de ismét nem egy katona ember, de hát azért nem katona ember, mert ha jól emlékszem, akkor 2001-2007-ben Ivanov az egy hírszerző volt. 2007-12-ben ugyebár Szerdzsukov az adószakértő volt, és hát Sojgu az egy építkezési vállalkozó, illetve civilvédelmi miniszter. Nagyon hosszú ideje nem volt védelmi minisztérium élén puskát fogott ember. Ami viszont figyelmet érdemel, az, hogy 12-13 között gazdaságfejlesztési miniszter volt Belousov, és 20-24 között ugyebár miniszterelnök helyettes. Egy gazdasági, egy abszolút technokratának tartják, akitől ugyebár nem mást várnak el, csak minél hamarabb azt elérni, hogy 6,7%-os GDP arányt kapjanak a védelmi beruházások Oroszországba. Őrült összegekről van szó, kellett, szükség volt egy szakemberre, aki a védelmi minisztériumon belüli pénzleeresztő csapokat és lyukakat, tulajdonképpen korrupciós lyukakat, amennyire lehet betömi, és megpróbálja hozni továbbra is azt a meglehetősen sikeres próbálkozást, hogy tulajdonképpen az orosz gazdaságot hadigazdasággá tegyék, és lehetőleg minden nélkülözhető kopeket beleöljenek tulajdonképpen a különleges katonai művelet támogatásába, amennyiben egy ekkora országot tényleg sikerülne egyértelműen átfordítani hadgazdálkodó országgá, és ezért meghozni a kellő áldozatokat, akkor valószínűsíthető az is, hogy nem csupán idézőjelesen Ukrajna a következő falat, amire szemét veti Oroszország, hanem valami nagyobbra, valami nyugatibbra készül adott esetben.